Jó reggelt kívánok! Köszönöm, foglaljanak helyet, kollégák! A mai napon folytatjuk és egyben befejezzük a biztonsági kockázattal kapcsolatos fejtegetéseinket. Ez mondjuk a szakmai érdemi részére vonatkozó információ, és van egy másik bizonyos szempontból talán még érdemibb, ugye, hogy a következő héten zárt helyi lesz. Ugye a zárt helyi anyaga az előadások vonatkozásában természetesen a mai előadás anyagával bezárólag, ami elhangzott, és ami fent lesz, amely nincs esetleg még fent belőle a tanszéki honlapon a tantárnál. És természetesen a gyakorlatok anyaga, az eddig lezajlott gyakorlatok, eddig alatt kell érteni, hogy még ez a hét, tehát akinek ugye csak minden második héten van gyakorlata, de ezen a héten van, az még beleszámít annak az anyaga a zárt helybe. Nyilván, ha valakinek jövő héten, mondjuk hétfőn van gyakorlata, azt már nem tudjuk beszámítani, mármint a zárt helyi kérdések közt nem fog olyan anyag szerepelni, hiszen nem mindenkinek lesz meg ugyanaz a gyakorlata. Tehát természetesen teljesen egységesen mérjük dolgot. Ahol különbség van, ugye akinek két hetente, illetve minden héten van gyakorlata, az egy más kérdés, ugye, hogy ott más volt az anyag, ahol sűrűbben volt gyakorlat, sűrűbb az anyag is, tehát az ártai kérdések is majd ahhoz fognak igazodni. Na most, mivel az előadás időpontjában ugye nem tudtunk annyi és akkora termet kapni, hogy mindenki kényelmesen elhelyezkedhessen a zárt helyi írásnál, ezért egy szerda délutáni időpontban lesz. A pontos helyet és időt azt vagy a gyakorlatvezetőnél, vagy ugye a Baranyi tanárnő, aki általában a szervezési kérdésekkel foglalkozik a tantár keretén belül, őnála meg lehet tudni. Sőt, Attila, talán jó, ha gondoskodunk arról, hogy a tanszéki honlapra is felkerüljön. Tehát ott, amikor nézegetik a tananyagot, akkor fogják látni azt is, hogy hol van. Jó, köszönöm szépen. No, ennyit szerettem volna elmondani. Hozzá tartozik ehhez az, ugye, hogy a szabályoknak megfelelően akkor a jövő héten nem tartunk előadást, mert a zárt helyi időpont lesz a annak megfelelő elfoglaltság, hogy úgy mondjam. Van esetleg kérdés a zárt helyi anyagával kapcsolatban, vagy valami csatlakozó dolog? Hát amennyiben nincsen, akkor nézzük meg, és akkor a mai nappal le is zárjuk ezt a fejezetet, ugye a biztonsági kockázattal kapcsolatos. Ugye nem mindig szoktuk mondani, de néha kiegészítjük, jelzővel látjuk el a kockázatot, mert itt nem elsősorban pénzügyi kockázatról van szó, bár nyilván egy balesetnek, sérülésnek, stb. Van pénzügyi kockázata is, persze, de mi ugye a műszaki oldalról, a biztonság oldaláról vizsgáljuk ezen belül is. És amit eddig megbeszéltünk, az is mind a kockázati alapú biztonságszemlélet keretébe tartozik, hiszen mondjuk a biztonságnak lehet, sőt, hát él is másfajta szemlélete is, mikor egyszerűen azt mondják valamire, hogy biztonságos vagy nem biztonságos, hanem abszolút kategóriákban gondolkodnak, függetlenül mindenféle olyan tényezőtől, amelyeknek a felmerülése, amit mi úgy neveztünk, hogy a veszélyforrás aktiválódása, attól teljesen függetlenül azt mondják, hogy igen, ez biztonságos, ez nem biztonságos. Lehet ezt tenni, de nyilvánvaló, ez túlzott leegyszerűsítés mindenféle szempontból, ezért mi nem is elejétől nem ezt a hagyományos szemléletet követjük. Kérem szépen, most bizonyos dolgokat, amelyek fontosak, így kicsit ismétlés jelleggel is másképp is megbeszélünk. Ugye az egyik példa az, hogy tudjuk, hogy a kockázat az a gyakoriság és a súlyosságnak valamiféle kombinációja. Amiről eddig talán külön nem beszéltünk, de ha bárki belegondol, akkor teljesen természetes, hogy a kockázatot, amikor meg akarjuk határozni mennyiségi vagy minőségi jelleggel, mert múltkor már erről is volt szó, akkor beszélhetünk kollektív kockázatról, mondjuk egy vonat vagy egy repülőgép utasaira vonatkozóan. Például mekkora a kockázata annak, ugye, hogy a repülőgép az nem rendeltetésszerűen veszíti el a mozgási energiáját a végén egy szép sima landolással, hanem másképp. Az valószínűleg egy utasszállító gép teljes utas és kiszolgáló személyzet gárdáját érinti, tehát lehet kollektív kockázatnak venni. Itt nyilván egy katonai gépnél, ahol esetleg katapultálni lehet, vagy ejtőernyőzni, ott esetleg ez másképp néz ki. Ott persze más kockázatok vannak, ugye, hogyha harci cselekménybe keveredik, de lehet a személyzet egészére, mint kollektív kockázatot kezelni. Ugyanakkor adott esetben egyéni kockázatról beszélhetünk, akkor, ugye, hogyha olyan jellegű az esemény, hogy meg lehet különböztetni, hogy kire-kire személy szerint mekkora veszélyeztetés leselkedik, milyen gyakorisággal, akkor lehet egyéni kockázatról beszélni. Elsősorban természetesen, ha most a közlekedésre vetítjük, mondjuk ugye a gyalogos közlekedés, kerékpáros közlekedés, az egyéni közlekedési eszközök egyéb fajtáival való közlekedés, ez mondjuk az egyéni kockázat körébe tartozik, de nem csak közlekedési példákat lehet venni, akár háztartás is, ugye gyakran hallhatjuk azt, ugye, hogy az egyik legveszélyesebb platform, illetve helyszín az épp a háztartás, tehát az összes személyi balesetnek elég nagy hányada történik a háztartásokban, bizonyos szabályok be nem tartásával, ugye lecsúszik valaki a létrán, vagy kicsúszik alul a létra, megrázza a villany, a kádba víz van, és akkor ugye beleesik a hajszárító, és így tovább. Ezek mind klasszikus háztartási baleseti dolgok. Most a szándékosságot mellőzzük ilyen szempontból, mert az ugye nem a kockázati tényezők közé tartozik, legalábbis nem műszaki oldalról. Az ugye, hogy a kockázat meghatározható mennyiségileg és minőségileg, erről már múltkor beszéltem, tulajdonképpen arról van szó, hogy a tényezőket igyekszünk számszerűsíteni, de sokszor nem a számszerűség az érdekes, hanem a nagyságrend, és ha már nagyságrendről beszélünk, akkor már sávokra oszthatjuk az adott jellemzőt, és akkor már megnevezhetjük, nevesíthetjük, és akkor már minőségi jelleggel beszélünk róla. Tehát mondjuk nem az az érdekes, hogy 16.7 × 10³, vagy 16.6 × 10³, hanem az érdekes, hogy 10³, vagy 10⁻¹-en nagyságrend. Tehát nagyon jó, ha tudunk valamit számszerűsíteni, de nem szabad ezt teljesen szélsőségesen kezelni és priorizálni. Menjünk tovább, akkor ugye erről már többször beszéltünk, hogy a károk, a sérülések, ugye, mindig egy kicsit mellé nyomok, mi ugyan nagyon jó, igen. Tehát a károk és a sérülések, ugye azok elsősorban mi a személyi és az anyagi sérülésekkel foglalkozunk, de egyre inkább ugye a környezeti károknál. Hát a közlekedésnek mindig van környezete, és ugye egyrészt a környezet fenyegetheti magát a közlekedési pályát, a közlekedési eszközöket, benne az utasokat, a szállított árukat, de fordítva is ugye a közlekedéssel tudjuk a környezetet veszélyeztetni, akár egy felborult kamion, ami valami veszélyes anyagot szállít, és így tovább. Na most itt látható az a számítási séma is, amit már az egyik alkalommal talán éppen múltkor említettem, ugye, hogy valamilyen módon, ha számszerűsíteni kell a sérülés nagyságát, akkor legtöbbször ezt, rossz mondjuk beszélni erről, de hát valahogy meg kell oldani, kezelni kell tudni a kérdést. Ugye a halálos áldozatok számában szokták mérni a nagyságát, amikor ugye a kockázatnál a sérülés nagyságáról beszélünk, és az úgynevezett súlyos, illetve könnyű sérülést bizonyos faktorokkal átszámítják. Hát ugye jogilag is van például ilyen megnevezés, hogy ha valamilyen cselekmény történik, hogy valaki 8 napon belül vagy 8 napon túl gyógyuló sérülés szenvedett, hát az is egy kicsit errefele mutat, ugye, hogy osztályozzuk a sérüléseket, hogy könnyű vagy nem könnyű a sérülés, ezt így a szempontból is fel lehet fogni. És ami persze nagyon fontos, mondjuk a személyi sérüléseknél, hogy maradandó-e a sérülés. Tehát ha valaki például elveszíti valamelyik végtagját, akkor az nyilván nem a könnyű sérülések közé tartozik, de nem csak valamilyen hasonló maradó sérülés lehet, súlyos sérülés természetesen lehet, hogy valaki ugye teljesen felépült, csak hosszabb idő után, az is lehet súlyos sérülés. No, hát erről ennyit talán többet nem érdemes, hogy részletezzük, és akkor egy új szemléleti oldalát nézzük meg a kockázatkezelésnek, ez pedig a következő. Kérem szépen, megnevezhetünk úgynevezett alapkockázatot, ezt KA-val jelölöm itt, és járulékos kockázatot. És az összes kockázat az a kettőnek az összege. Mit értünk ez alatt? Néhány évtizeddel ezelőtt Németországban vizsgálták ezt a témát, aztán persze hát sokfele a világban, hiszen vannak mindig ilyen divatos vizsgálati területek, és megállapították azt, kiindulva abból, hogy mennyi a lakosság átlagos élettartama, és azt mondták, hogy tulajdonképpen, mert hát ugye az egy alapkockázat, hogy meghalunk. Nem tudjuk, hogy mikor és milyen formában, de meghalunk. Tehát tulajdonképpen az életkorból lehet számítani egyfajta az élet alapkockázatának nevezhető tényezőt. És ezt úgy állapították, hogy nagyságrendileg mondjuk, ha 100 év lenne az élettartam, hát nyilván ez azért kevés országban 100 év az átlagos élettartam, csak mondjuk a kerek számokkal való munkálkodás érdekében, mint hogy mi is tettük eddig is, hogy nem azt mondtuk, hogy 8760 óra egy év, hanem azt mondjuk, hogy 10.000 óra, hát a nagyságrend az érdekes, az 14-en, ugye akkor a 16-on az a 100 évnek felelne meg, illetve a reciproka, ez az úgynevezett alapkockázat, ez a 10-6-on. És azt mondjuk, hogy ezt mindenki, hogy úgy mondjam, magában hordozza, ez az élet alapkockázata, ehhez képest bármilyen tevékenység, amit végzünk, vagy ami körülvesz bennünket, tehát nem biztos, hogy csak tevékenységről van szó, az mind kockázattal jár, többletkockázattal, nevezhetjük ezt többletkockázatnak, járulékos kockázatnak, ami hozzájárul az alapkockázathoz. Nyilván, amit én itt most bemutatok, ez egy erősen leegyszerűsített tárgyalásmód, az alapgondolatot próbálja szemléltetni, amikor ugye azt mondjuk, hogy az összes kockázat, aminek ki vagyunk téve, az az alap és a járulékos kockázat összege. Nyilvánvaló akkor, hogy az egyéni kockázat, ha most nem a kollektív, hanem az egyéni kockázatban gondolkodunk, ugye már használtuk ezt a kifejezést, ez egyénenként és bizonyos időszakokban is más és más lesz, mert teljesen más a kockázata annak, hogyha az ember otthon ül mondjuk a számítógép előtt, vagy fekszik az ágyon, mint hogyha gyalogosan, vagy valamilyen járművel közlekedik az utcán, vagy épp átrohan a pirosba, és így tovább. Ez mind-mind valamiféle járulékos kockázatot jelent. Az is járulékos kockázattal jár, hogyha egyszerűen csak sétálsz az utcán, ugye, mert esetleg a fejedre esik egy lezuhanó hótön mondjuk a ferde tetőről, hogyha az nincs rendesen megoldva, hogy ne csusszon le, vagy egy viharban valami rád zuhan, és így tovább. Tehát nem kell valami extra dologra gondolni, de hát aztán azért vannak persze extra tevékenységek is. Nyilvánvaló, hogy aki például tudom én, a Himalája megmászását tűzi ki célul, az igencsak komoly járulékos kockázatot vállal magára, olyat, amit mások nem. Most, hogy mi ránk ilyen leselkedik-e, vagy nem, mondjuk én nem valószínű már, hogy megyek a Himalájára, de lehet, hogy a kollégák közt van ilyen, de majd ez akkor lesz érvényes ez a kockázat, ha valaki azt mondja, na, én most megyek és megmászom a Himaláját. Tudjuk, ez nem ilyen egyszerű, de utána a példa alapján lehet érteni, hogy miről van szó. No, tehát azt nézzük, ugye látjuk, hogy itt ez a halálesetet főre és órára vetítjük az eredő kockázat vonatkozásában, és a vízszintes tengelyen lehet találni ugye a járlékos kockázatot, nyilván ugyanilyen dimenzióban, és hát akkor most már legyen itt a teljes diagram, hogy ne játsszak annyit a képekkel. Nézzük meg, ugye azt lehet látni, hogy ha megnézzük a skálát, az elég érdekes, ugye, mert ugye általában rosszul vagyunk szokva, hogyha itt van mondjuk az origó, akkor jobb fele ugye növekszik a skála, és fölfele is. Itt pedig azt látjuk, ugye, hogy fölfele növekszik a skála a kockázatok összegzésének megfelelően, de itt, ha megnézzük 10^-2-tól, ugye egyre kisebb értékekig megyünk, és a következőt látjuk. Ha a járlékos kockázat, amit ugye a vízszintes tengelyen mérünk, a járlékos kockázat egyenlő az alapkockázattal, vagy annál nagyobb, mert itt ugye éppen ugyanannyi, mint az alapkockázat, a járlékos kockázat. Ha ennél nagyobb, ez itt ugye az origó fele, hát amennyiben ezt origónak tekinthetem, ugye megyünk, tehát például 10^-4-en ez azt jelenti, hogy a járlékos kockázat 100-szor akkora, mint az alapkockázat. Akkor a kettő összegződik, és ez valamilyen skálán, nyilván ez valami logaritmikus jellegű skála. Megnézzük, akkor lehet látni, hogy így megnő az összkockázat az alapkockázathoz képest. Ha ugye megnézzük, 10000-szer nagyobb 10^-2-on, hát akkor az is hozzáadódik. És azt látjuk, hogy nagyjából ilyenkor természetesen már a járulékos kockázat dominál. De ez fordítva is igaz, hogyha csökken ő mértékű, tehát az alapkockázathoz képest a járulékos kockázat kicsi, század, tízezred, stb. Része elhanyagolható. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk azt mondják, hogy átlagosan 100 évig élsz, hát most csak a példa alapján, ugye, legalábbis, ahhoz képest az, hogy nem tudom én, 10000 évenként vagy 100000 évenként valami történne veled, az tényleg elhanyagolható. Hát matematikailag, illetve grafikusan ez azt jelenti, hogy a járlékos kockázat hatása vonalvastagságon belüli, mert egy ilyen skálán nem tudjuk külön ábrázolni, nem is kell. Tehát nyilvánvaló ebből azért levonható olyan következtetés, hogy alapvetően azon járlékos kockázatok mérséklését kell figyelembe venni, vagy azokat érdemes megelőzni, csökkenteni a hatásukat, és így tovább, amelyek nagyságrendileg nagyobbak, mint az alapkockázat. Ugye, hiszen majd fogjuk látni, egyrészt minden kockázat csökkentés valamiféle ráfordítást, nem feltétlenül anyagi, de ráfordítást igényel, és hát a hatékonyság az nem megvetendő szempont ilyen vonatkozásban. Hát ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban bemutatni, és ezeket a példákat majd elolvassák, most nem térek ki rájuk különösebben. A szemléleti kérdéseket szeretném inkább most az előadás keretében hangsúlyozni. Ilyen például ugye a szubjektív és az objektív kockázatnak a kérdése. Tehát amikor ugye arról beszélünk, hogy a kockázatot azt valamiféle társadalmilag elfogadható mértéken kell tartani, amiből kijön az, ugye, hogy az eredeti kockázathoz képest mekkora kockázat csökkentést kell végrehajtani. Ez egy nagyon szép dolog, csak kérdés az, ugye, hogy mekkora a társadalmilag elfogadható kockázat szintje, meg egyáltalán milyen kockázatról beszélek, hiszen épp előbb láttuk, hogy ahány tevékenység annyiféle járlékos kockázattal jár, és így tovább. Tehát most kérdés az, ugye, hogy például mekkora érdek mondjuk egy ország szempontjából bizonyos kockázat csökkentésnek a végrehajtása, valami káresemény megelőzése. Természetesen mondjuk az, hogy a Tisza ne öntse el Szolnokot, az mondjuk nemzetgazdaságilag vagy országos szinten másfajta érdek az, mint ha bármilyen büszkék is vagyunk azokra, akik mondjuk a Himaláját megmásszák, hogy őket mondjuk ne érje baleset. Mindent meg kell tenni, hogy ez így legyen, de természetesen más fajta hozzáállást igényel bizonyos szempontból. Lehet, hogy a példám nem túl jó, de talán érzékelteti, hogy nem egyszerű a dolog. És itt ugye a szubjektivitásnak rettentő nagy szerepe van, tehát van egy bizonyos fajta objektív kockázat. megmondjuk azt, hogy kérem szépen a repülés a legbiztonságosabb közlekedési ág, hiszen ha megnézzük az utas kilométereket, hiszen repülésre általában nagy távolságot teszünk meg sok utassal, ha megnézzük, hogy egy utas kilométerre mondjuk hány halálos baleset következik be, akkor azt látjuk, hogy ott a legkevesebb. Igen ám, csak a baj az, ugye, hogy ha egyszer a repülő lezuhan, akkor egyszerre több tíz vagy több száz ember hal meg, ennek nagyon nagy a visszhangja, és egyfajta ilyen úgynevezett rizikoaverziót vált ki, tehát tulajdonképpen másképp ítéli meg a társadalom egésze vagy nagy része, és az egyén is az ilyen eseményekhez való hozzáállást. Ugye, vagy vegyünk mondjuk szárazföldi esetet, hogyha sorompós baleseteknél, hogyha mondjuk az egy busszal ütközik a sorompónál a vonat, pláne az gyerekeket szállít, sokan meghalnak, ennek roppant nagy visszhangja van egy darabig, de már, hát sajnos én magam is voltam úgy, hogy mentem ki vizsgálni ilyen balesetet, ott voltak ugye a koszorúk a sorompó lámpa oszlopán, ugye a gyerekek szülei hozták oda koszorúkat, de már én magam láttam, hogy jött ugye a bácsika az autójával, megállt a sineken, és ott nézett körül, ugye? Most mit mondasz ehhez? Tehát, és ez pár nappal a baleset után történt. Szóval nagyon nehéz dolgok ezek. Nyilván az egyéni és a társadalmi hozzáállást valahogy össze kell hangolni ilyen szempontból. Na most, ugye ezért röviden úgy próbáltam összefoglalni, hogy személyenként és szituációnként változó, tehát még ugyanannál az embernél is különböző szituációban más és más lehet, vagy ugyanabban a szituációban, ha közben hát bizonyos más élményekre, tapasztalatokra is tetszett. De van, aki semmi nem segít, mint az előbbi példa is mutatja. Tehát ugye nyilván ez a lehetséges kártól, félelemtől való mérték, a félelem mértéke az meghatározó lehet, csak sokszor nem elég tudatos. Tehát a figyelem már mint a veszélye. Ugye például egy gyereket meg kell tanítani arra, hogy milyen veszélyforrások veszik körül, és próbálják a szülők a környezete óvni tőle. És hát vannak egyebek is, ugye nagyba is, hogy úgy mondjam, veszélyforrások. A rizikoaverzióról már ugye beszéltem, és hát ugye az objektív kockázat alapján kellene a kockázat csökkentést végrehajtani, illetve meghatározni az elviselhető mértékét a kockázatnak, ameddig le kellene azt csökkenteni, de hát ez egy nagyon nehéz dolog épp az előbbiek miatt egy társadalmilag is mondjuk objektívnek ítélt kockázati mértéket meghatározni. Az egyén és a kollektív kockázatra találunk itt példát, ezt majd szintén el tudják olvasni. Nézzük meg a kockázat osztályozás, ezzel már találkoztunk, vagy ehhez hasonlóval az elmúlt alkalommal, hogy a kárkihatási kategóriákat, vagy a súlyosságot, ugye valamilyen módon például négy csoportba soroljuk be, és akkor azokhoz ugye a következmények alapján valamiféle besorlást adunk, és ez a táblázat az, ami a múlt órán is szerepelt már, ez azt mutatja, hogy nem csak személyeket illetően, hanem a szolgáltatásokat, tehát például a közlekedési rendszer szolgáltatásait illetően mekkora károk következhetnek be, illetve hogyan értelmezzük azt, például azt mondjuk ugye, hogy egy kritikus esemény történt, ugye, hogy akkor egy alapvető rendszer teljes elvesztése, tehát például mondjuk egy autópálya szakaszt elmos az árvíz, és akkor az hát hosszú ideig, amíg helyre nem állítják, és ez elég hosszú lehet, hogy nem csak arról van szó, hogy a burkolat megsérül, hanem mondjuk az alépítmény is ugye teljesen elhordja a víz, vagy legalábbis annyira fellazítja, hogy arra nem szabad közvetlenül egy új útpályát ráépíteni, hanem egy hosszabb folyamat ez, ugye, amíg létrehozzák az újabb alépítményt, megfelelően tömörítik, és így tovább, mire rá lehet a felépítményt tenni. Vasútnál nyilván ugyanígy. Kérem szépen, a veszélybekövetkezési gyakoriságra is láttunk már ilyen példát, sőt, talán pont ezt a táblázatot mutattam. Ha nem ez lett volna, az se baj, hiszen ahogy hangsúlyoztam, és itt is ugye látszik a feliratból, hogy példákról van szó, mert különböző területeken, az ipar és a közlekedés különböző területein egymástól eltérő felfogások is lehetnek, vagy lehet, hogy a felfogás azonos, de a konkretizálásnál mondjuk nem ezt a 6 féle, hanem mondjuk 8 vagy csak 3 féle osztályt állapítanak meg. Ezt nyilván mindig illesztik az adott ágazat sajátságaihoz. Egy példa talán erre, hogyha megnézzük a légi közlekedésben, mondjuk a polgári és a katonai közlekedésben, akkor azt lehet látni, hogy nagyon hasonló kifejezéseket, vagy néha azonosakat is használnak. A polgáriban 2-4-5 féle mértéket határoznak meg, és a katonaiban csak 4-et, ez nem azt jelenti, hogy az kevésbé veszélyes, hanem úgy gondolják, hogy ennyi félét tudnak megkülönböztetni. Ez nagyon lényeges, hogy ha fölállítunk ilyen kategóriákat, meg tudjuk azokat egymástól ténylegesen különböztetni. Talán egy példára utalnék, amit korábban már tárgyaltunk, ugye volt az a nagy táblázat, az a 8 féle előírás vagy ajánlás a hardware architektúrára vonatkozóan különböző biztonságintegritási szintek vonatkozásában. SZIL-1, SZIL-2, SZIL-3, SZIL-4. És mit láttunk? Azt láttuk, hogy a 8 előírás vagy ajánlás mindegyiknél a SZIL-1-re és a SZIL-2-re ugyanaz volt előírva vagy ajánlva, és a SZIL-3, SZIL-4-re megint csak. Tehát kialakult az, hogy 4 szintet határoznak meg, de nem tudják az előírásoknál finomítani, talán nincs is szükség rá, hogy megkülönböztessék ezeket. Ami miatt mégis ugye a 4 osztályról van szó, az nem ezek miatt az előírások miatt van, hanem azért, ugye, hogy a THR, tehát ugye az eltűrhető veszélyeztetési ráta vonatkozásában, ahol ugye leginkább ez a 4-es osztás járja, és ezeket próbálták, ugye tudjuk, mire vonatkozik az eltűrhető veszélyeztetés rátája, a véletlenszerű veszélyeztető hardware meghibásodásokra. És a SZIL, a biztonságintegritási szint, mire vonatkozik? Lehet épp ez lesz ugye az egyik zárt helyik kérdés. Az pedig ugye a szisztematikus hardware és szoftver hibákra. És beszéltem annak idején arról, ugye, hogy a kettő elleni védekezést egyensúlyba kell tartani. Egyiket se vigyük túlzásban másikhoz képest, mert aránytalan lesz, és csak rengeteg felesleges ráfordítást eszközlünk. És hiába mondjuk a véletlenszerű meghibásodások ellen nagyon jól fel tudunk lépni, vagy meg tudjuk azokat előzni, hogyha közben rengeteg szisztematikus hibánk van, és emiatt csak mondjuk egy SZIL-2-es szintű a rendszerem. Tehát a THR szempontjából mondjuk lehetne mondjuk olyan 10-9-en per óra, 10-8, 10-9-en, ez ugye a legkeményebb osztály ilyen szempontból, hogyha azt az osztályozási módot veszem alapul, és közben egy SZIL-2-es szint járul hozzá a szisztematikus hibák szempontjából, hát akkor egy csomó pénzt kiadtam a drága hardveremre, és közben van egy vacak szoftverem, ami tele van hibákkal, és ugye itt mindig mi a veszélyeztető hibákról beszélünk. A funkcionalitás az nagyon fontos, de nem arról beszélünk most itt. Tehát ezek kifejezetten veszélyeztető, kockázatot jelentő hibák. No, mivel kapcsolatban mondtam ezt el? Azzal kapcsolatban mondtam el, hogy nem abszolút, hogy hány kategóriát állítasz fel, hány osztályt egy-egy osztályozási szempont révén. A katonák úgy gondolták, hogy ők nagyon jól megvannak, 4-jel is, 5-öt érdemben nem tudnak, vagy felesleges, hogy megkülönböztessenek. Polgári repülésben, hát ez így alakult ki. Egyébként ugye a repülés az, amelyik nyilván tudják, amelyik leginkább nemzetközi jellegű, legrégebben és leginkább egységes szabályozások vannak érvényben. Hát aztán itt van egy ilyen, ugye, hogy például a valószínűség, mert előbb a gyakoriságokat néztük, a súlyosságokat, most a valószínűséget, illetve a gyakoriságot. Azt látjuk, hogy a polgári légi közlekedésben éppen nem találni ilyen egységes beosztást, annak ellenére, amit előbb mondtam, ilyen ellentmondásokkal lehet találkozni a gyakorlatban nem egyszer, és ugyanakkor a katonainál pedig valami hasonlót, mint amit találtunk másfajta osztályozásnál is. És akkor eljutottunk oda, amivel már találkoztunk a múlt óra vége felé, nevezetesen, ugye, hogy ha valahány gyakoriság, illetve valószínűségi szintet meghatározunk besoroláshoz, azokat hát elláthatjuk valamilyen jellel éppenséggel, és a kárkihatási kategóriák, mindegyikhez ugye hozzá rendeljük, hogy mit képzelünk mögé, tehát hány halálos áldozat, és így tovább, akkor ebből egy ilyen úgynevezett kockázatosztályozási mátrixot készíthetek, ahol minden eleme a táblázatnak, illetve a mátrixnak valamilyen konkrét kockázatot jelent, hiszen egyfajta gyakoriság és egyfajta súlyosság kombinációját jelenti a mátrix egy-egy eleme, és ha ez megvan, ugye minden elem valamilyen mértékű kockázatot jelent, amit akár számszerűsíthetek is, ugye, hiszen a gyakoriságnál is meg tudjuk adni azt, hogy évente vagy óránként hányszor fordulhat elő az adott esemény, illetve átszámítva halálesetekre szintén lehet akár mennyiségileg is kezelni. A lényeg az, ugye, hogy itt azért bizonyos sávokban gondolkodunk, tehát mindegyik kategória akár a valószínűségnél, illetve a gyakoriságnál, akár a súlyosságnál, ugye valamiféle sávokat jelent, valami tolígot, valamilyen nagyságrendet. No most, ha ez megvan, akkor természetesen ezeknek az elemeknek ugye tulajdoníthatunk valamiféle kockázatot, és utána jön igazából a kockázat osztályozás, mert eddig ez csak kockázat meghatározás volt, ugye kockázat osztályozás, hogy valamilyen alapon, amiről majd a továbbiakban lesz szó, megpróbáljuk meghatározni, hogy mi az, ami elfogadhatatlan, ez itt ugye ez a K4-jel jelölt piros hátterű sáv, erről már múltkor beszéltem, teljesen triviális, ugye, hogy ami gyakori, ez a legnagyobb gyakoriságú kategória itt, és egyben katasztrofális, tehát biztos, hogy sok halálos áldozatot követelő, az egy elfogadhatatlan jellegű valami lesz, és utána mindig az adott területtől függ, tehát közlekedési ágazattól, vagy egyéb területtől, ipari, vagy sport, vagy egyéb területtől, hogy mi az a gyakoriság, és mi az a súlyosság, és főleg a kettő kombinációja, amire még azt kell mondjuk, hogy nem, ez semmiképpen nem lehet. Tehát ilyenkor van, most az előbb a sportot is említettem, amikor mondjuk egy sportlétesítményt be kell zárni, mert mit tudom én, látszik, hogy a jövő héten le fog szakadni valamelyik tribűn, ugye? Tehát ilyen, ugye amikor ezt nem tették, akkor meg is történt. Na de hát éppen arról van szó, azért kockázat, azért valószínűség alapon megy, mert nyilván nem szándékos volt a dolog, hanem nem lehetett észrevenni, vagy nem voltak elég gondosak, az is lehet. Utólag persze okosak vagyunk. Mit szoktam mondani, hogy mindig a tapasztalaton alapulnak ezek a dolgok, azok visznek előre bennünket. Néha sajnos ugye nagyon szomorú tapasztalatok természetesen, nagy áldozatot kívánó tapasztalatok, akár emberéletben, akár anyagilag, környezetkárosodás, ugye akár mondjuk ilyen atomerőművi balesetekre gondolunk, ott mindegyik szerepel ezek között. És elképzelhető, kérem szépen az is, ugye, hogy bármilyen gyakran is lép fel, tehát itt szinte naponta vagy hetente fellépő eseményről van szó, ha elhanyagolható mértékű a károsodás, tehát például nem hal meg senki, valaki vagy néhány ember esetleg szenved kisebb sérülést, akkor már nem mondjuk azt, hogy nem, ez semmiképpen sem, hanem akkor egy enyhébb kategóriába osztjuk be, ugye ez a K3, erre itt azt írtam, hogy nem kívánatos. Mit jelent ez a nem kívánatos? Hát, hogy azért ez se legyen, tehát viszonylag gyakran még kevés ember kicsit se sérüljön meg, ha így fordítom le. Csak abban az esetben engedélyezünk ilyen üzemet, most az üzem teljes általános jutott értembe véve, hogyha nincsen más megoldás arra, hogy a kockázatot csökkentsük. De lehetőleg, ahogy ezt már múltkor is elmondtam, a kockázat csökkentésére kell törekedni ebbe a K2-be, K2 mezőbe. Ugye ez a probléma éppen, hogy ennek a határát hol vonjuk meg. Tehát azt mondjuk, hogy a társadalmi közmegegyezés alapján, amit persze kérdés, hogy ki milyen szervezet képvisel. Tehát a mai államokban valamilyen szervezet kell, hogy ezt képviselje, meghatározza nyilván törvényhozás és így tovább különböző szervezetek. Erre vannak például ugye a különböző hatóságok, például a Nemzeti Közlekedési Hatóság, amelyik a közlekedési létesítmények üzemét engedélyezés ellenőrzi menet közben is, hogy betartják-e. Megvannak-e az engedélyezés feltételei üzem közben is, nem csak amikor a létesítményt üzembe helyezik. De hát egyfajta törvényi szabályozás alapján dolgoznak ők is. És ha nem is ezeket a kifejezéseket használják a jogszabályok, ahogy mi ezt megfogalmazzuk, hanem jogi oldalról fogalmazzák meg, de ezt a szellemet próbálják tükrözni, amiről mi beszélünk. Na hát ez egy nagyon nagy kérdés, ugye, hogy ezt a határvonalat, amit itt most próbáltam bejárni, mint az elfogadható kockázat legmagasabb szintjét, hogyan határozzuk meg? Nyilvánvaló, az látszik, hogy általában nem lehet. Tehát ezért visszatérnék oda, amikor beszéltünk a veszély- és kockázatelemzésről, és mit mondtam akkor azt, hogy az adott rendszer, például egy járműfedélzeti irányító rendszerről van szó, vagy egy telepített forgalomirányító rendszerről, az adott rendszer minden funkciójára külön-külön el kell végezni a veszély- és kockázatelemzést, ezzel még csak azt határoztad meg, hogy mekkora kockázat keletkezhet, és ahhoz meg kell határozni mind a THR-t, mind a SZIL-t, ugye? Külön funkciónként. Azért, hogy meg tud mondani, hogy igen, aha, ennyivel nagyobb a kockázat, valamilyen módon ezt csökkenteni kell. Vagy úgy, hogy jobb eszközt alkalmazok, vagy még járulékos védelmi eszközöket alkalmazok, és így tovább. Tehát valahogy ezt meg kell oldani, de hangsúlyozom, globálisan nem lehet azt mondani, hogy mondjuk egy vonatnak vagy egy autópályának a SZIL 3-asnak kell lennie. Ilyet nem lehet mondani. Meg lehet mondani azt, ugye, hogy mit tudom én, a mozdony áramszedőjénél például az, hogy ne akadjon bele a felső vezeték rendszerbe, és ne törjön elő, és ne szakítsa le a felső vezetéket, ugye, hogy hogyan kell kialakítani, hogy ennek legfeljebb csak nem tudom én hány évenként szabad egy adott mozdonynál előfordulni, sokféleképpen meg lehet fogni. Tehát minden funkciót külön-külön kell ilyen szempontból elemezni, és meghatározni hozzá a kockázat tűrés mértékét is. Akár ugye a veszélyeztető hibákon belül a véletlenszerű meghibásodásokat veszem, akár pedig a szisztematikus hibákat, mind hardverre, mind szoftverre. Tehát így kell értelmezni ezt, amit látunk. Tehát ez egy elv, amit a gyakorlatban ilyen módon kell alkalmazni. És múltkor utaltam már arra, hogy eléggé az óra vége fele, hogy lehet egy olyan sáv is, nem feltétlenül van, de lehet egy olyan sáv is, amikor azt mondjuk, hogy eleve olyan alacsony a kockázat, hogy nem kell tenni semmit sem a kockázat mérséklésére, csökkentésére, mert a meghatározott elfogadhatósági szintnél alacsonyabb a kockázat. De mondtam itt azért egy feltételt, ha valaki emlékszik rá. Emlékszik rá valaki, hogy mit mondtam ezzel kapcsolatban? Ez már nagyon az óra végén volt, nem tudom, hogy mennyire tudtak erre figyelni. Tehát még egyszer, hogy mi a kérdés, ugye? Tehát arról van szó, ugye azt mondjuk, hogy lehet, hogy olyan alacsony a kockázat, rendkívül valószínűtlen, tehát mit tudom, 100 000 évenként egyszer lép fel átlagosan, ugye? számszerűsítsük. És a keletkező károk is elhanyagolhatók. De ha ilyen ritka, akkor még azt mondjuk, hogy hát nagyon nagy kár, ha akár egy ember is meghal, de mondjuk ha 100 000 évenként egy, ezt nem tudjuk értelmezni igazából. Ugye, ami 100 évnél általában mégiscsak rövidebb életünk, hogy hát igen, igen, ez nagyon rossz, hogy 100 000 év múlva átlagosan persze valaki meg fog halni, de hát arra nyilván nem költenek, hogy így mondjam, hogy majd 100 000 év múlva valaki a most élők közül ne haljon meg. Tehát ez kicsit ilyen leegyszerűsített képlet, ahogy elmondtam, de mégiscsak ilyesmiről van szó, ugye? Tehát azt mondjuk, hogy kérem szépen, nagyon alacsony ez a kockázat, már úgy, hogy nem túl alacsony, ilyen nincsen, de hát ezzel nem kell foglalkozni, ugye? De ez feltétel nélkül nem igaz. Örülünk, hogy nem kell védekezni ellene, mert ilyen alacsony a kockázat, de valami feltétele van annak, hogy ne kelljen védekezni hozzá. Tessék? Nagyon fontos, nagyon jó, amit a kollega mondott pontosan. Nem azért, mert ezt mondtam én is, hanem én is azért mondtam, mert így gondolkodom a dologról. Tehát kérem szépen, ugye itt megint az jön elő, amit talán majdnem minden alkalommal hangsúlyozok, hogy egy rendszert, mondjuk egy műszaki rendszert, egy közlekedési eszközt, egy közlekedési pályát, és így tovább, nem csak új állapotban kell funkcionálisan és biztonsági szempontból megfelelőnek tudnunk, tehát amikor a hatóság tevékenységét említettem ott is, ugye, ad az üzembehelyezésre engedélyt, hogyha ezek a feltételek megvannak, tehát például a kockázat ugye megfelelően alacsony, vagy megfelelően alacsonyra csökkentettük, de azt is vizsgálja a hatóság, hogy megvannak-e annak a feltételei, ha mondjuk egy 25-30-35 évre tervezünk egy közlekedési létesítményt, fix vagy létesítményt vagy járművet, hogy folyamatosan a teljes üzemideje alatt, illetve a teljes használati ideje alatt ezek a körülmények fent fognak állni, amitől ilyen alacsony a kockázat. Tehát ahogy a kollega fogalmazott szó szerint, hogy időszakonként ellenőrizni kell. Igen, meghatározzák, hogy van, amit hetente kell ellenőrizni, van, amit havonta, van, amit 3 évente kell ellenőrizni, van, amit csak ellenőrizni kell, van, amit a tapasztalatok alapján ellenőrzéskor ki is cserélnek, és így tovább. Ugye biztos tudják, hogy a metró szerelvényeket néhány forduló után kiviszik mindig a járműtelepre, és megnézik bizonyos szempontból, hogy az napon belül további futásra engedélyezhető. Tehát amikor a hatóság például engedélyezi egy új metrószerelvénynek a használatba vételét, akkor azt is megnézi, hogy milyen karbantartási, ellenőrzési utasítások vannak, és annak megvannak a műszaki feltételei, mert annak ahhoz kell például valamilyen speciális vizsgálóeszköz, az megvan-e, mit tud-e, azt tudja-e, olyan pontos-e, és a vizsgálóeszközre vonatkozóan ez nagyon fontos, olyan jellegű követelményeink kell, hogy legyenek, mint a vizsgált eszközre. Hát ha nem hiteles egy műszer, amivel mérünk, vagy használat közben romlik mondjuk a pontossága az adott műszernek, akkor bizony eléggé mellé foghatunk. És ha már ilyenről beszélünk, akkor el kell mondani, hogy ez például a szoftver fejlesztése is igaz, mert általában mondjuk inkább hardveres példák jönnek így elő, mert eszközökkel találkozunk, közlekedési eszközzel, pályával, stb. De a szoftver fejlesztése is igaz, hogy a szoftver fejlesztő és tesztelő eszközeink is ilyen szempontból hitelesek kell, hogy legyenek. Tehát neked igazolnod kell, hogy amivel dolgoztál, az tényleg segíti azt a bizonyos hibátlanságra való törekvést, amit ugye bizonyos biztonságintegritási szint eléréséhez kell, hogy tudjunk alkalmazni. No, tehát akkor ezt nagyon tessék megjegyezni, amit itt a kollega úr szépen megfogalmazott, hogy ez nem kíván tényleges kockázatcsökkentés, hanem annak az igazolását és persze a betartását kívánja, hogy a teljes üzemidő alatt, illetve a teljes élettartam alatt fent tudja tartani ezt az állapotot, ami miatt azt mondhatjuk, hogy hát szerencsére legalább ezzel nem kell foglalkozni kockázatcsökkentés szempontjából. És kérem szépen, most egy nagyot lépünk már grafikailag legalábbis, de szemléletben is. Most csak megmutatom, hogy lássák, hogy tényleg itt valami más lesz. Inkább visszajövünk így. Szünet után ezzel a gráffal fogjuk folytatni, mert attól még, hogy itt mondjuk éppen négyzetek vannak, azért ezek gráf csomópontok, ugye gráfokkal gondolom néhányan már találkoztak az elmúlt fél évben, vagy korábban is, ezzel fogjuk szünet után folytatni. Az elmúlt alkalmak majdnem mindegyikén szó volt arról, amikor a kockázatkezelésről beszéltünk, és végül is végig ezt a témakört boncolgattuk, hogy mindaz, amit mondunk erről, az egyfajta szemléletet tükröz természetesen, a példák azok valóban példák, és hogy lehet ezt másképp is. Na most ezt nem csak úgy lehet értelmezni, hogy amikor mondjuk a gyakoriságot vagy a súlyosságot nézem, hogy akkor 4, 6 vagy 8 osztályt különböztetek meg egy adott területen. Ugye melyik területen minek van értelme, hanem lehet olyan szempontból is, hogy eltérően attól, vagy kibővítve azt, ahogy eddig tárgyaltuk a kockázat kérdését, és azt mondtuk, ami egyébként mondjuk tényleg a legjellemzőbb, hogy alapvetően két paraméter kombinációjáról beszélünk, a gyakoriság és a súlyosság, ugye ebből lehet meghatározni valamilyen módon a kockázat nagyságát, valamilyen kockázat osztályozási szemponttal, illetve rendszerben, de ez sem olyan, hogy csak így lehet. Most arra mutatok példát, ez egy német szabvány, DIN szabvány alapján, és az iparban ezt nagyon kiterjedten használták, sőt, a közlekedésben addig, amíg nem születtek meg azok az uniós biztonsági szabványok, amelyek alapján ma is dolgozunk a vasúti közlekedésben, próbálták ezt az alapvetően ipari szabványt transformálni, átértelmezni a közlekedés területére. Ugye Németországban például nagyon sok közlekedési szövetség van már nagyon régóta, hát ha belegondolunk, hogy például ugye a volt nagy iparvidékek a Rajna mentén, ahol ugye nagy szénbányák voltak, és ugye most már inkább szép zöld területek vannak soknak a helyén, és így tovább. Ugye ott a városok szinte egymásba érnek, és teljesen természetesen adódott már nagyon régóta, hogy a helyi és helyközi közlekedési vállalatok egyfajta közlekedési szövetséget alakítottak, és némelyiknek a hálózata az vetekszik bizonyos kisebb vasúttársaságok hálózat nagyságával. Ez mindenképpen a funkcionalitás mellett természetesen a biztonság kérdését is felvetette. És akkor kerestek valamiféle támpontot arra nézve, hogy milyen előírásokat adjanak biztonsági szempontból. Tehát akkor, amiről most beszélek, ez mondjuk a 80-as évek közepe, vége fele, akkor még ez a fajta szemlélet, amit egész eddig elmondtam, amiről beszéltem az elmúlt 5 hétben, beleértve ezt a mai alkalmat is, 5 alkalommal, ami még ugye azért nem múlt el teljesen, még van egy kis időnk. Nem volt akkor még ez a fajta szemlélet egységes az iparban és a közlekedésben, ahogy ezt eddig kezeltük, tehát próbáltak valami mást. Mivel azonban maga a kockázati gondolkodásmód az már bizonyos előírásokban, például ebben a német szabványban megtestesült, ahogy mondtam, ez kifejezetten ipari szabvány, próbálták azonban közlekedési területre is értelmezni, és itt egy kicsit kibővített szemléletet látunk, mert eddig, ahogy már említettem, és tudjuk is, mindig csak két kockázati paraméterrel dolgoztunk. Az egyik volt ugye a kárkihatás súlyossága, ezt ugye a német elnevezés alapján ők S betűvel jelölik, és a következő az a veszélyövezetben tartózkodás időtartama gyakorisága. Hát ilyennel eddig nem találkoztunk, de ha belegondolunk, akkor ez lehet egész logikus is. Miről van szó? Tulajdonképpen, ha Veszük a következő példát. Van mondjuk egy garázskapu, vagy egy ipari kapu, amit ugye motorral működtetve tudjuk nyitni-zárni. Most ha valaki odaáll a kapu nyílásba, amikor mondjuk az a billenő kapu szép lassan záródik, és ő ezt észreveszi és elugrik, akkor van lehetősége a menekülésre, illetve nem mindegy, ugye, hogy ahhoz képest, hogy például naponta hányszor csukják a kaput, és ez a paraméter inkább erről szól, hogy naponta hányszor csukják a kaput, hogy ő ott az ajtó nyílásban milyen gyakran, milyen hosszú ideig tartózkodik. Mert nyilvánvaló, ha 12-szer csukják naponta azt a kaput, és ő egy 24 óra egyhuzamba ott tartózkodik, akkor nagyon nagy az esélye, hogy érinteni fogja őt ez a veszélyeztetés. Ha viszont arról van szó, hogy azt a kaput csak mondjuk hétvégén csukják be egyszer, és ő három évenként egyszer áll be a kapunyílásba, illetve csak fél percet tartózkodik ott, akkor nagyon kicsi az esély arra, hogy a veszélyeztetés az ténylegesen hatásos lesz ránézve. Tehát nyilván ennél jobb példákat is tud bárki magának kreálni, hogy értelmezze ezt a paramétert. Nézzük meg a következő paramétert, a menekülési lehetőség. Hát ezt kapcsolódhatunk az előbbi példához, ugye észreveszi, aki ott áll az ajtó nyílásba, hogy a kapu szépen lassan gördül lefele, és elég, ha egyel kicsit odébb lép, már is megmenekült a csukódó kapu és a keret közé való szorulástól. De ilyen menekülési lehetőség nincs mindig, és a közlekedésben viszonylag ritka van, amikor lehet, tehát látod, hogy jön egy autó eszméletlen sebességgel, és el tudsz előre lépni, mondjuk, ugye, vagy ugye sajnos manapság egyre inkább a járdán is jönnek, és nem csak autók, hát ott kérdés, hogy milyen menekülési lehetőséged van, de van, amikor definitíve nincs ilyen. Tehát mondjuk egy utasszállító repülőgép személyzetének és utasainak, ahogy már ugye korábban is szerepelt ez a példa, nyilvánvaló, hogy nincs különösebb menekülési lehetősége fent a levegőben. Ugye, ha veszek egy vonatot, ott is mondjuk egy nagy sebességgel haladó vonatnál sem a személyzetnek, sem az utasoknak különösebb menekülési lehetősége nincsen, hogyha ott történik valami baleset. Ugye a személyzetnek, a földi személyzetnek, tehát akár repülésben, autózásban, vasúti közlekedésben, adott esetben, ha időben felismerik a veszélyeztetést, esetleg megadatik a menekülés lehetősége. A dolog lényege az, hogy itt két olyan paraméterrel is találkozunk, amelyek reálisan befolyásolják a veszélyeztetés mértékét, illetve a kockázatot. Azonban kérdés, hogy az adott funkcióval kapcsolatban, az adott területen, az adott funkcióval kapcsolatban tudjuk-e értelmezni őket, vagy nem. És van egy negyedik paraméter is, ezt ugye vevével jelli a német Wahrscheinlichkeitből, valószínűségből, azonban másképp értelmezi egy kicsit, mint ahogy eddig, ugye az effektív veszélyeztetés fellépés gyakoriság, illetve abból számítható valószínűség kérdését. Itt inkább úgy vizsgálja, és ez már kicsit közlekedési szemléletre utal, hogy megnézi, hogyha ugye miből is adódik itt a veszélyeztetés. Hogyha azt mondjuk, ugye, hogy közlekedés biztonságról van szó, valamilyen olyan eszközről van szó, aminek nem csak a funkcionalitását, hanem a kockázat csökkentésben betöltött szerepét vizsgáljuk, azért alkalmazzuk mondjuk egy fedélzeti irányító rendszert, egy jelzőlámpa rendszert, és így tovább. És ugye itt a veszélyeztetés abból adódik, hogyha ő nem vagy nem jól látja el ezt a kockázat csökkentő funkcióját, tehát ahelyett, hogy pirosat mutatna, hogy ne menj be, amikor jön a keresztirány forgalom, mondjuk zöldet fog mutatni, és így tovább. Na most, ha úgy gondolkodunk, hogy ez az eszköz, aminek egy bizonyos funkcióját vizsgáljuk, mert itt is adott funkcióra vonatkoztatva hajtjuk végre a vizsgálatot, ennek az eszköznek van valamilyen biztonsági tartaléka, akkor lehet, hogy ezzel az eszközzel szemben nem kell olyan nagyon nagy követelményeket támasztani, mintha ilyen tartalék nem volna. Tehát, ha mondjuk vegyünk egy más példát, járműfékrendszer. Tehát egy vonatnál megengedhetetlen az, hogy a fékrendszer az egy bizonyos gyakoriságnál nagyobb mértékben, tehát gyakrabban elromoljon, és ez biztos, hogy veszélyeztető hatású, ugye? Hogyha nem vagy, nem elég jól tudod időben és megfelelő helyen megállítani a vonatot, tehát ez biztos, hogy kockázatot jelent. Tehát azt mondjuk, hogy akár időre, akár pedig ugye járműveknél lehet lefutott kilométerre, vagy repülésnél, ugye repülési órára és így tovább vetíteni ezeket az értékeket. Tehát egy elég komoly követelményt kell ilyen szempontból felállítani a fékrendszerrel szemben. Viszont, ha van egy második fékrendszered, amelyik automatikusan, vagy esetleg bizonyos emberi beavatkozásra, mint egy pótkötél, hogy úgy mondjam, szintén rendelkezésre áll, és tulajdonképpen ugyanolyan hatásos tud lenni, mint az eredeti, akkor nem biztos, hogy érdemes az elsőt, most furcsa, amit mondok, az első rendszert ugyanolyan biztonságosra csinálni. Mert valamit nagyon biztonságosra csinálni, az általában azt is jelenti, hogy nagyon drágára csinálni, ugye, szóval nagyon sokat kell költeni arra, hogy az tényleg csak olyan ritkán hibásodjon meg. És ha így veszem, ha kicsit furcsa is, de lehet, hogy tényleg arról van szó, ugye, hogy két önmagában kevésbé biztonságos, tehát akár amiatt, hogy kicsit gyakrabban vagy nem elég ritkán hibásodik meg, de egymást kiegészíthetik ilyen biztonsági tartalékú rendszer formájában. Tulajdonképpen, ami miatt ezt elmondtam, ez az, hogy ebben a szabványban, illetve ennek alapján való kockázati szemléletben a valószínűség, a veszélyeztetés valószínűsége az aszerint állapítódik meg, hogy úgy mondjam, aszerint állapítják meg, hogy van-e ilyen tartalékrendszer, vagy nincs. Vagyis ha nincs ilyen tartalékrendszer, akkor magasabb követelményosztályba kell sorolni, önmagában kell, hogy biztonságos legyen. Ha van tartaléka biztonsági szempontból, akkor enyhébb elbírálás alá esik. És gazdaságilag ez egyáltalán nem mindegy, mert lehet, hogy két önmagában kevésbé biztonságos rendszerből tudsz egy nagyon biztonságos rendszert előállítani és üzemeltetni, fontos, ugye, üzemeltetni, és esetleg töredékárért, mint egyetlen ugyanolyan biztonságos rendszert előállítani, mint amit a kettő tud. Ennek a vonatkozásaival még fogunk egy kicsit később is foglalkozni. Most nézzük meg magát, ezt az úgynevezett kockázati gráfot, hogy a paramétereket hogyan is kezeli. Kérem szépen, itt lenne ugye ennek a gráfnak, az egész gráfnak egy csúcsa, ez a csomópont, és a kockázati paraméterekkel tudjuk a különböző kockázati osztályokat létrehozni. Azt látjuk, ugye, hogy itt három valószínűséget vettünk figyelembe. A V3 az, amikor semmiféle ilyen tartalékrendszerünk nincsen, tehát ugye a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy bekövetkezik ez az esemény, és a V2, V1, ahol egyre inkább lehet számolni azzal, hogy megfelelő biztonsági tartalékunk van, mondjuk egy második fékrendszer révén. Persze ilyenkor fölmerülnek olyan dolgok, és a szünet előtti egyik megjegyzésre utalok vissza, ugye, hogy ennek a második fékrendszernek a működő képességét azért azt időnként ellenőrizni kellene, hogy az legyen, ugye, hogy pont amikor szükség van rá, akkor derül ki, hogy jaj, hát igen, ott ugye, az mégse működőképes. És ha már itt tartunk, mielőtt a gráf részleteit megbeszélnénk, elmondok egy másik ilyen szemléleti problematikát is. Kérem szépen, a biztonsági rendszereinknél alapvetően kétféle rendszerről beszélünk, és ezt a fajta osztályozást még nem ejtettem meg eddig. Az egyik az, amiről tulajdonképpen folyamatosan beszéltünk eddig is kimondatlanul, amikor a folyamat irányításban vesznek részt az eszközök, tehát amikor azt mondom, hogy egy járműfedélzeti irányítóeszköz biztonsági funkcióval, egy telepített forgalomirányító berendezés közúti vagy vasúti közlekedés számára, és itt tovább. Ugye, ezek állandóan magába az irányított folyamatba beavatkoznak. Érzékelőkkel veszik a jeleket, feldolgozzák azokat és beavatkoznak folyamatosan. Tehát itt mód van arra, hogyha például meghívásodnak, attól függ, melyik biztonsági stratégiát alkalmazzuk, ha még emlékeznek, ugye itt a táblára rajzolgattam, ugye a Safe Life, a Fail Safe különböző változatai, és még ugye a hibatűrőről is lehetne beszélni. A dolog lényege az, ugye, hogy valamelyik stratégia alapján ki, vagy soha meg nem hibásodik, ha tudjuk, hogy ez mit jelent, ez a soha, vagy pedig arról van szó, hogy valamilyen módon ki kell derüljön a veszélyeztető hiba fellépése, és megfelelő biztonsági reakciót, ez a második lépés, ez ki kell váltsa. Ugye? Vagy leállítja, vagy a tartalékot bekapcsolja, és itt áll. De vannak olyan úgynevezett védelmi eszközeink, amelyek folyamatosan nem avatkoznak be a rendszer működésébe, de ők is a biztonságot szolgálják, ők is kockázatcsökkentő szerepűek. Hát tessék egy olyan egyszerű eszközre gondolni, mint egy áramköri biztosító, vagy egy kis automata, vagy otthon a kuktafazéknak a biztonsági szerepe. Ilyenek ugye ipari méretekben is vannak, hogy úgy mondjam. Most ezeknek a működő képességét, hogy majd ha szükség lesz rá, akkor ezt a védelmi funkciót el fogja látni, hát ez egy nagyon nehéz dolog, ugye, hogy ezt hogyan tudom szavatolni. Ennek a részleteiben most nem is mennék bele, csak szerettem volna a figyelmet felhívni arra, hogy ez is egy ága a biztonsági funkciók területének, csak itt egy kicsit másképp kell az egészről gondolkodni. Itt olyasmiket mondhatunk, ugye, hogy olyan elvárásaink vannak, hogy mondjuk legfeljebb minden tízezredik esetben szabad annak megtörténnie, hogy egy ilyen védelmi eszköz nem működik, amikor működnie kellene. Tehát megadják mondjuk, hogy a kis automata vagy az áramkörű biztosító hány ampernál kellene, hogy leoldjon, nem old le, beragad, jön a lakástűz, és így tovább. Tehát ugye mindenféle következmények lehetnek. Nem tudod a kis automatát állandóan ellenőrizni, hogy leoldana-e, ha. Itt csak arról lehet szó, hogy nagyon gondosan megkonstruálták, nagyon gondosan gyártották, nagyon gondosan ellenőrizték, aztán attól kezdve, hogy használatba vetted, már mondjuk azoknak a kezében vagy, akik az előző folyamatokat végrehajtották, és a szerelőjébe, aki beszerelte, mert még az nagyon fontos, ugye, hogy szerelték be. Mondjuk nem kötötték át az automatát egyszer, mert akkor sose fog neked leoldani. De van ilyen, tehát nem viccből mondom, sajnos ez rossz vicc, azt kell mondjam. Na, nézzük meg akkor a gráfot. Tehát ugye azt látjuk, ugye, hogy egyrészt mondjuk szabvány szerint három ilyen osztály van, de lehetne kettő vagy egy, ugye, hogy milyen tartalékok vannak a biztonság szempontjából, illetve ha megnézzük a súlyossági osztályokat, ugye az S-sel jelöljük, látjuk, hogy itt szerepel S, 1, 2, 3, 4, sajnos mindig arrébb nyomom ezt a... Igen, és az megvan mind a négy. Ha megnézzük a veszélyövezetben való tartózkodásot, csak két verzió van, az, hogy hosszabb vagy rövidebb ideig tartózkodik. Erre mondtam példát a garázsajtóval kapcsolatban, és a menekülésre is, tulajdonképpen, hogy van menekülés, vagy lehetőség, vagy nincs. Na most, ha összeszoroznánk, ugye, hogy van négyféle kár nagyság, kétféle tartózkodási és kétféle menekülési lehetőség, az 4x4 az már 16, és hoppá, hát valahogy ez nem az én ujjamnak van. No, tehát akkor 48 féle lehetőségünk lenne. Na, itt beleszaladunk megint abban, miről már korábban másfajta osztályozásoknál beszéltem, ugye, hogy tulajdonképpen, ha nem tudod megkülönböztetni két osztály tartalmilag, nem tudod jellemezni, mi a különbség, milyen előírásokat alkalmazzál annak érdekében, hogy megfelelően besorolhass, akkor nincs értelme a megkülönböztetésnek. Tehát itt, ha megnézzük, akkor összesen ugye itt van 8 osztály, itt már csak 7, itt már csak 6, tehát 13-21 osztály van a 48 helyett, ugye, mert ezen belül is itt vannak nem értelmezhetők. Egyszerűen azért, mert nem lehet megkülönböztetni. De hát valóban, hogyha azt mondjuk, hogy például az S4 legyen a katasztrofális mértékű kár esemény, akkor teljesen mindegy, ha mondjuk egy földrengésről van szó, vagy valamilyen hirtelen mondjuk egy robbanásról, mert lehet, hogy a földrengést valamennyire lehet előre jelezni adott esetben, vagy egy cunamit, és így tovább, de mondjuk egy robbanásnál, egy nagy robbanásnál, egy közlekedési létesítményben, vagy ipari létesítményben, ott se menekülési lehetőség nincs azoknak, akik ott vannak a helyszínen, sem pedig nem kérdés az, hogy mennyi ideig tartózkodsz ott. Ugyanis csak akkor értelmezhető, ha éppen rajta vagy a járművön, amikor ez történik, vagy ott vagy az ipartelepen, amikor ez történik. Tehát ilyen szempontból tényleg nincs szerepe itt egyszerűen a többi paraméternek. És természetesen, ha van extra védelmi eszköz, akkor az valamennyire mérsékelheti a kockázat nagyságát, amennyiben itt a 8-as osztályt veszem a legnagyobb súlyosságúnak, és akkor a 7-es, 6-os az valamivel kisebb. Tehát ami miatt ezt bemutatom, az a célom ezzel, ugye, hogy lássuk, hogy egy kicsit másféleképpen is lehet szemlélni ezeket a dolgokat. Az alapvető szemlélet ugyanaz, amit eddig alkalmaztunk, csak itt mondjuk más paramétereket is figyelembe vettünk. No, hát kérem szépen, nem tudom, esetleg van ezzel a kockázati gráfval kapcsolatban kérdése valakinek? Tehát ez is egyfajta kockázatosztályozás bizonyos paraméterek alapján. Szemléleti különbség tulajdonképpen abban van, hogy a valószínűséget a tartalékrendszereken keresztül értelmezzük. Azt mondjuk, hogy ha van megfelelően működő tartalékrendszer, akkor kisebb lesz a valószínűsége annak, hogy a nem kívánatos esemény, veszélyeztető esemény bekövetkezzen. No, nézzük akkor tovább, kérem szépen, nem sok időnk maradt rá, de a lényegét megbeszéljük. Kockázat csökkentés, kockázat tűrés, azért tudjuk megbeszélni, mert sok mindent már azért ezzel kapcsolatban érintettünk. Tudjuk azt, ugye, hogy a törekvésünk az, hogy megtartsuk a rendszert a biztonságos állapotban, minél ritkábban menjen át a rendszer veszélyeztető állapotba, tehát itt ugye, törekszünk az átmenet gyakoriságának a mérséklésére, és ha itt van, akkor legalább baleset ne legyen, de ha baleset van, akkor a mérték, a sérülés nagysága ugye minél kisebb legyen. Ez az alapvető ismert módszer, mehetünk is tovább. És ugye a következő tulajdonképpen a kockázat csökkentés, kockázat menedzselés. Újat itt nem látunk, csak az ábrázolás forma esetleg érdekes, ugye, hogy elemezzük funkciónként a veszélyeztetésből, hangsúlyozom megint funkciónként, ugye, veszélyeztetésből adódó kockázatot, meghatározzuk az adott funkcióval kapcsolatban, biztonsági funkcióval kapcsolatban, hogy mekkora kockázat elfogadható mértéke, ezt adott esetben ugye attól függ, hogy melyik fajta hibáról van szó, ugye a THR-rel, illetve a SZIL-lel lehet meghatározni, és akkor a következő feladat az lesz, ugye, hogyha itt a vízszintes tengelyen valamilyen módon a kockázatot mérjük föl, ez ugye a veszélyeztetésből adódó kockázat, hogy erre az elfogadható mértékűre csökkentsük, ugye, akkor ebből kiadódik a szükséges kockázat csökkentés, vagy a kockázat csökkentés szükséges mértéke. Nyilván ennél igyekszünk azért, ha lehet, nagyobb mértékben csökkenteni a kockázatot. Ez kell ugye ahhoz, hogy abban a bizonyos K2-es kategóriában, az osztályozási mátrixnál K2-es kategóriában jussunk. Természetesen, ha lehet, akkor igyekszünk egy kicsit nagyobb mértékben is csökkenteni a kockázatot. Ez egyfajta biztonsági tartalékot adna nekünk. Túlzottan azonban nem, mert minden pénzbe, időbe kerül, és elveszünk forrásokat más kockázat csökkentési lehetőségektől, például, hogy a piros sávból a sárga sávba le tudjunk legalább hozni valamit, vagy más funkcióra vonatkoztatva és a sárgából a fehér sávra, hogy így a színezés alapján azonosítsam be azokat a kockázatosztályozási mezőket, amelyekről szó volt. No, és akkor ugye nyilván a tényleges kockázat csökkentés, ahogy mondtam, az lehet egy kicsit nagyobb is, mint amennyi szükséges, és ami megmarad, sose nulla, mindig van valami maradék kockázat. Hogy miért? Hát az első órától kezdve állandóan erről beszélünk. Tehát ennyit erről, és most még egy másik szempont, amiről szintén folyamatosan beszéltünk, de itt egyfajta ábrázolás, és hogy kérem szépen, ugye meg kell nézni, amikor kockázatcsökkentésről beszélünk, hogy mekkora költséggel, mekkora kockázatcsökkentést, tehát erre a rizikóit, a K, a költség, az most nem kockázat, hanem költség kivételesen, tehát mekkora kockázatcsökkentéshez mekkora ráfordítás tartozik, és nyilvánvaló, hogy itt bizony valamiféle hatékonyságban kell azért gondolkodnunk. Ha megnézzük, általában igaz, hogy egy ilyen jellegű összefüggés, hát nem tanulom ezt meg, hogy ha nézzük a költségek függvényében a kockázatot, ugye, hogy bizonyos területeken viszonylag kis költséggel viszonylag nagy kockázatcsökkentést tudsz elérni, és lehet aztán, hogy a későbbiekben viszonylag nagy ráfordítással alig tudsz kockázatot csökkenteni. Tehát világos, hogy olyan területeken, arra kell törekedni, hogy olyan területeken csökkentsük a kockázatot, ahol ez nagyobb hatékonyságú. Elsősorban, ha belegondolunk, akkor kérem szépen belegondolunk a rendszerek életciklusába, életútjába, akkor már a koncepció szintjén ilyen módon kell gondolkodnunk, hiszen az még sokkal kevésbé lesz költséges, hogyha jól kitaláljuk és megvalósítjuk a rendszert, mintha később próbáljuk utólag korrigálni bizonyos, mondjuk ilyen szépségflastrom jelleggel, hogy valahogy csökkentsük a kockázatot. Vagy például, ugye az sem mindegy, hogy hogyan tesztelek egy rendszert, nem véletlenül találták ki azt, ugye, hogy modultesztekkel indulunk, akár hardverről, akár szoftverről van szó, hogy a legkisebb ellenőrizhető egységet, aminek már van valami önálló funkciója, ott kezdem az ellenőrzést, és ha az hibátlan, akkor lépek tovább az integrációval, rakom össze az egyre nagyobb funkcionális egységeket, és hajtom végre a tesztelést, mert ugye hát a tesztelést tudjuk, hogy az önmagában egy kockázatcsökkentő lépés, hiszen azzal győzöm meg magamat arról, hogy valóban kevesebb hiba marad a rendszerben. Nem tudjuk, hogy mennyi, mert ugye épp az a dolog lényege, de ha jó módszerrel dolgozunk, és megfelelő szinten, akkor ez nagyon hatékony tud lenni. De egy integráltabb szinten mindig sokkal költségesebb ugyanolyan hatékonyságú tesztelést végrehajtani, tehát időben, bonyolultságban mindenképpen nagyobb ráfordítást igényel, mint hogyha ezt már elkezded a modulok szintjén. Tehát egy nagy bonyolult kész rendszerben hibát megtalálni sokkal reménytelenebb, így is fogalmazhatnék, mint hogyha tényleg az elemek szintjén kezdenéd ezt vizsgálni. Tehát ezt szeretné ez a görbe kifejteni. Na most ugye a kockázatmentesség, kockázatcsökkentés, erről már többször beszéltünk, hogy ugye abszolút kockázatmentességről nem beszélhetünk. Valamiféle relatív kockázatmentességről igen. Hát ha például a szünet előtti órára gondolunk, ugye, amikor azt mondjuk, hogy vannak olyan kis járulékos kockázatok, amelyek töredékét jelentik az alapkockázatnak, az élet alapkockázatának, hát ha csak olyanokról beszélünk, akkor gyakorlatilag ugye, kockázatmentességről beszélhetünk, holott persze, hogy vannak ezek a kockázatok. Na most az a bizonyos társadalmi igény, amiről már beszéltünk, a megfogalmazása, ennek ez egy elég nehéz ügy, arról, hogy a rendszer és környezetének a megfelelő kialakításával, üzemeltetésével, karbantartásával lehet elérni a kívánt szintet. Ugye erről már szintén beszéltünk, tehát ez mint egy ilyen összefoglaló jelleggel sorolom föl itt ezeket a tényezőket. Ugye nagyon fontos, amiről beszéltünk szintén, ugye, hogy a biztonsági folyamatirányító rendszer alkalmazása, de akkor ővel szemben is többlete követelményeket támasztunk. Tehát őt alkalmazzuk egyrészt kockázatcsökkentési céllal, ugye, hogy mondjuk automatikusan állítsa meg a vonatot, még mielőtt egy megállt mutató jelző mellett elhaladna, de ha elromlik ez az automatika, akkor abból is ugye lehet baleset, ha nem jelzi időben, hogy ő elromlott, és ne számíts az ő funkciójára. Hát ugye ez a bizonyos elfogadható kockázati szint, ez ami egy nagyon nehéz kérdés, itt kiemelném a költségek és az elérhető eredmény. Azért beszélek róla most csak így, hogy nagyon nehéz kérdés, mert már rengeteg tényezőért részletesen megbeszéltük korábban, tehát inkább csak ilyen visszautaló jelleggel említem ezeket. Amit érdemes megjegyezni, ugye, hogy ki az adott funkcióval kapcsolatban betöltött szerepe szerint teljesen más mértéket tarthat elfogadhatónak. Tehát nyilván másképp fogja fel a kockázat okozója, a kockázat elszenvedője és a hatóság. Más és más a szerepe. Gondold el, hogy egy káros anyag kibocsátó, egy olyan ipartelep vagy maga a közlekedés, ugye, ami káros anyagokat bocsát ki a környezetre és az egészségre káros anyagokat a levegőbe, szennyezi a környezetet. Aki ilyet üzemeltet, és ebből ugye bevétele van, ez az élete célja, hogy ilyen rendszert üzemeltesse, nem a károkozás a célja, de hát az is egy következmény. Ugye? Nyilván teljesen más szintet szeretne elfogadhatónak tartani a társadalom számára, mint az, aki elszenvedi ezeket. Tehát aki beszívja a büdös levegőt, és így tovább, aki ugye a szennyezett környezetben él és mozog, és a társadalom, aki megfizeti ezeknek a kockázat csökkentéseknek, tehát hogy például tessék, ugye mondjuk a kéményekbe bizonyos részecske szűrődbe építeni, vagy akár hát maradjunk a járműveknél, mondjuk a dízel járműveknél, ugye, hogy a kipufogó gázokba ne legyenek benne bizonyos az egészségre roppant káros szénrészecskék, lehet bizonyos szűrőket beépíteni, amit teszik is. Például a MÁV-nál mindig, amikor egy dízel mozdonyt felújítanak, remotorizálják, hogy szokták mondani, akkor már ilyen részecske szűrővel látják el ezeket. Na most hát ugye kifizesse ezt például, ez is egy kérdés, más az érdekeltség természetesen. Ugye? És a hatóságnak éppen az a feladata, ugye, hogy valahogy összehangolja ezeket az eltérő érdekeket, természetesen a már meglevő törvények, jogszabályok alapján. Tehát igazából ugye a jogszabály alkotója az, aki elsődlegesen kell, hogy összehangolja ezeket az érdekeket, és a hatóság ennek a végrehajtását végzi az engedélyezéssel, vagy éppen mondjuk egy környezetkárosító üzem, vagy veszélyes közlekedési eszköznek, vagy pályának az üzemének a betiltásával. Na most ugye mindig persze a költségek és az elérhető eredmény fölmerül, ahogy már erről az előbb is beszéltünk. Kérdés, hogy ki fizeti a kockázatcsökkentés költségeit. Az is kérdés, ugye, hogyha mégis bekövetkezik a baleset, akkor annak a elhárítási költségeit kiviseli, illetve hogy a ráfordítás, már mint a kockázat csökkentése, milyen eredmény érhető el, ugye az a bizonyos görbe, amit előbb rajzoltam fel, az erre utal. Na most ugye az, hogy mi mindentől függ az elfogadható kockázati szint, ezt én úgy gondolom, hogy eléggé sokoldalúan megbeszéltük már. Talán egy olyan dolgot itt ebből a felsorolásból kiemelnék, ugye, mi a felelősség arányának a kérdése, illetve talán egy kicsit más megfogalmazással, hogy a felelősségvállalás mértéke. Tehát ki hogy érzi, hogyha van egyfajta veszélyeztetés, akkor mennyire az ő dolga az, hogy úgy mondjam. Tehát hogy mennyire neki kell ellene védekeznie, akár a megelőzés, akár pedig a kárelhárítás szempontjából, erről fogunk beszélni egy kicsit később. Ugye ez a bizonyos társadalmi konszenzus kérdése, amiről már korábban volt szó, tehát most nem részletezem, és akkor, amit előbb említettem, a kockázat tűrés függése a felelősségtől. Kérem szépen, ugye itt különböző tevékenységekhez, funkciókhoz, tevékenységekhez kötötten egy ilyen minőségi összehasonlítást szeretnék tenni, és ezzel zárom ezt a mai előadást. Ugye lehetnek olyan tevékenységek, ahol praktikusan azt lehet mondani, hogy azt valaki kizárólag saját felelősségére végzi. Hát lehet ilyen valamilyen extrém sport, valamilyen egyéni sport, vagy a már említett ugye, hegymászásnak a témája, lehet valamilyen más hasonló dolog. Az egyéni közlekedés, tehát hogyha autóval mész, vagy biciklivel, azért az nem csak kizárólag saját felelősség, mert ott vannak partnerek, jó? Egy Himalája megmászásnál is vannak partnerek, de mondjuk a kockázat vállalása, tehát az, hogy egyáltalán te elhatározod, hogy mész, az csak te rajtad múlik, remélhetőleg legalábbis nem befolyásolják az embert külső tényezők. Kérem szépen, nézzük meg akkor, hogy ugye itt teljesítmény sportokat említem példaként. Na most lehet olyan, hogy túlnyomóan saját felelősség. Hát ez lehet az egyéni közlekedés, ugye? Mert azért az, hogyha autózol városban vagy az autópályán, azért persze, hogy mások is befolyásolják a helyzetet, ugye, hogy van-e valamilyen veszélyeztetés vagy nem, de elsősorban te magad vagy felelős azért, hogy hogyan vezetsz, mennyire figyelsz, hogyan forgatod a kormányt és a pedálokat, hogy kezeled, és így tovább, ugye? De lehet olyan, hogy túlnyomóan idegen felelősség, ugye ilyen lehet mondjuk éppen a már említett veszélyes iparoknak az űzése, hogy úgy mondjam, de akár a tömegközlekedést is fel lehet így fogni, hogy végeredményben a közlekedési társaságnak a felelőssége, hogy én biztonságosan utazhassak, ugyanakkor természetesen van valamekkora saját felelősségem is, amikor arról van szó, ugye, hogy például mozgó járműre nem ugrok fel, vagy hasonló dolgok, vagy például ugye az állomáson áthalad egy vonat, akkor nem állok túl közel a vágányhoz, a peronon hasonló. Na kérem szépen, ugye itt épp a tömegközlekedést említjük, és lehet olyan is, hogy kizárólag idegen felelősség, ugye például az erőművek közelébe, ugye sokszor mondják, na most Paks az mennyire veszélyes vagy nem veszélyes, annak a környezetében lakni, ugye az erőmű környezetében lakni, most ennek a boncolgatásába nem mennék bele, de a dolog lényege az, hogy itt tényleg azon kívül, hogy te választod meg elvileg legalábbis, ugye, anyagi lehetőségek, munkalehetőségek és sok más függvényében, hogy de igen, te ott laksz Pakson, ugye, 3 kilométerre mondjuk az erőműtől, de az, hogy az erőmű mondjuk ne robbanjon fel, vagy ne legyen valamilyen katasztrófát okozó esemény az erőmű működésében, hát az nem lehet a te felelősséged, az világos, hogy teljes mértékben ilyen megfogalmazásban idegen felelősség. Tehát mondjuk ezt a 4 kategóriát állítanánk fel, és akkor ezt felhordjuk egy vízszintes tengelyre, ahol most ugye nem számokkal skálázunk, hanem ezt a 4 fajta kategóriát, ezt a 4 kategóriát próbáltam itt valamilyen módon egy kicsit eltérően, mint ahogy itt megneveztem. Ugye, tehát ez a teljesen idegen felelősség, ez a teljesen saját, és közben ugye ezek a vegyesek, amik itt szerepelnek. És a függőleges tengelyen, ahogy már korábban láttuk, ugye a kockázat, ott mint kockázat tűrés, tehát hogy én magam mekkora kockázatot vagyok hajlandó vállalni az engem érintő eseménnyel, tevékenységgel kapcsolatban. Ugyanúgy ugye haláleset pro fő, pro óra, tehát egyéni kockázatról van szó. És akkor ugye itt lehet látni, kérem szépen a 10-6-on pro fő, pro óra, ez az a bizonyos alapkockázat, amit már megtanultunk a szünet előtt. És akkor nézzük meg, hogy hogyan jelenik meg, itt be is jelöltem ugye az alapkockázatot. Ez nagyjából megfelel ennek az itt saját idegennek nevezett kockázatnak, ugye ez körülbelül ez a túlnyomóan saját felelősség, tehát körülbelül azt lehet mondani, hogy ezek vannak egymással összhangban, bizonyos szempontból legalábbis, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is néz ez ki. Azt látjuk, ugye, hogy érdekes módon, hogy ha megnézzük a kockázatvállalást, akkor ahhoz képest, hogyha megnézzük, ugye itt van az alapkockázat, hogy bizony-bizony, ha minél több az idegen felelősség, hogy úgy mondjam, annál kevesebb kockázatot vagyunk hajlandók elfogadni, mert azt mondjuk, én úgyse tehetek semmit, ebben van ugye bizonyos logika, illetve minél inkább egyéni a felelősség, annál inkább hajlamos vagyok ugye többlet kockázatot vállalni. Ebben végül is nincsen semmi meglepő, a probléma inkább az, hogy én hogy ítélem meg, hogy hova tartozik egy bizonyos tevékenységgel, funkcióval kapcsolatos kockázat. Tehát ez a kockázat áthárítás, vagy felelősség áthárításnak a kérdése, ugye, amikor most köznapi nyelvre lefordítva azt mondom, hogy mindig csak a másik a hibás, a másikat hibáztatom. A másik az lehet a társadalom ilyen értelembe véve, és akkor már is ott tartunk, hogy azt mondjuk, hogy nekem nincs semmi felelősségem abban, hogy ez így és így történt. Ugye, a joggyakorlat az eléggé figyelembe veszi egyébként ezeket a dolgokat, tehát amikor ilyeneket mondanak, ugye, hogy valaki mondjuk maradva mondjuk a közúti közlekedésnél nem az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedett, és mondjuk nagyon rossz minőségű az út, és amiatt nem ütközés volt, hanem mondjuk amiatt következett be egy baleset, hogy valami kátyús, nagyobb mélyedés miatt mondjuk felborult a kocsia, jó gyorsan ment, ráadásul köd is volt, tehát még csak nem is ütközött mással, ugye? Most ezt lehet mondani, ugye, hogy nem az én felelősségem, mert ott volt az a fránya nagy gödör, és azért estem le az útról, de hát tulajdonképpen lehet, hogy ködben nem kell 170-nel menni, meg egyébként is ugye más szempontok is vannak, tehát nem biztos, hogy adott esetben jól ítéli meg az ember azt, hogy a felelősség skálán, hogy úgy mondjam, ezt a skálát úgy venni, hogy mennyi, milyen mértékben saját és milyen mértékben idegen a felelősség, hogy mit vállalok belőle. Hát ezt egyébként se lehet méricskélni forintra, vagy centire, vagy másodpercre, de hát azért, hogy mondjam, a tudatos felelősségvállalás az azért elég fontos dolog az életünkben, nem mindig szeretjük talán, de hát végül is sok bajunk lehet, hogy éppen abból származik, hogy nem nagyon szeretünk felelősséget vállalni. Most ez ugye nyilván ez a többes egyes számba, többes első személybe mondom, ez ugye egy ilyen általánosítás, mert gondolom, hogy ahogy szokták mondani az itt ülők, mindig kivételek, és ebben nagyon reménykedem is, hogy csupa felelősségtudatos kollégával lehetek egy teremben, de látunk azért példát a felelősség áthárítással, való próbálkozással legalábbis. És ez ugye jobb megelőzni a dolgokat, mint utólag próbálkozni, azon vitatkozni, hogy ki is volt a nagyobb felelősség. Hát kérem szépen, ugye a kockázatcsökkentés formái, szűrők, ezek inkább csak egy ilyen ismétlő lezárása ennek az egésznek, mert ezt az ábrát már láttuk. A kockázatosztályozás szintén, még ha itt kicsit eltérő színek is vannak. Egy dolgot szeretnék még záró képként, hogy úgy mondjam, bemutatni, az úgynevezett ALARP rendszert. Ez az iparban és a közlekedésben viszonylag elterjedten alkalmazott módszer. Arról van szó, ugye, hogy ez az ábra bemutatja, ha függőlegesen veszem a kockázatot, viszintesen a kockázat csökkentésnek a ráfordításait, akkor lehet látni azt, ugye, hogy ahhoz, hogy ebből ha beírom ide a kockázatosztályozási mátrixnak a mezőit, ugye akkor tudjuk, ez elfogadhatatlan kockázat. Az ALARP terület, a kockázat csökkentés területe, ezt itt úgy nevezem, hogy feltételesen elfogadható kockázat. Ugye az ALARP elnevezés ebből az angol nevű kifejezésből adódik. A lényeg az, hogy olyan alacsonyra csökkentsük a kockázatot, amennyire az észszerűen megvalósítható. Kérem szépen, úgy gondolom, eddig is állandóan az öt előadás folyamán erről beszéltünk, és én kívánom a kollégáknak, hogy próbálják minél jobban ezt a szemléletmódot elsajátítani, és erről nagyon jól, nagyon hatékonyan adjanak tanúbizonságot, mind majd az ártaim, mind pedig a vizsgán. Köszönöm, viszontlátásra!